átadva a szót Katinak, szeretettel, hadd mondjak előtte egy személyes bemutatást. Körülbelül egy másfél évvel ezelőtt volt férjem egy csendes hétvégén szolgálni. Talán ismerik a testvérek, ez a kurziós hétvége volt, és nagy örömmel jött vissza haza, és mondta, hogy olyan jó volt szolgálni, olyan jó volt látni az Úr munkáját, olyan jó volt ebben jelen lenni, és elmondta azt is, hogy olyan jó volt valakivel együtt szolgálni, akinek a lelkülete, akinek a odaszántsága ugyanaz az odaszántság volt, mint amiben mi is úgy szeretnénk járni. És ő ajánlotta, hogy Katit feltétlenül meg kell hívni a női csendes napra, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, Isten hozott.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, áldás, békesség mindenkinek, és egy Zsoltár idézettel, néhány igeverssel szeretném megkezdeni ezt az előadást, mégpedig a 91. Zsoltárnak az első két versét olvasom. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugaszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Lelkésznek kicsit furcsa talán, hogy előadást kell tartani, úgyhogy lehet, hogy néha kicsit prédikálós lesz a stílus. Ezt nézzék el a kedves testvérek, és ugyanakkor pedig szeretnék a természetességre is törekedni, hiszen jó magam is nő vagyok, édesanya vagyok, feleség vagyok, és Isten kegyelméből az ő gyermeke is. Én is személyes hangvételű kezdéssel kezdem, mégpedig azzal, hogy amikor felhívott Krisztina, hogy már a vég pontosító dolgokat, vagy itt az utolsó momentumokat is megbeszéljük, és elmondta a címet, hogy mi lesz az, amiről ma itt beszélnem kell, akkor leírtam ezt a címet, az otthon melege, és úgy ültem a papír felett. Ő mondta a jobbnál jobb gondolatokat mindeközben a telefonban, de én csak ültem és néztem azt a mondatot, mert éppen egy zűrös időszak volt, amit talán nem csak én élek át olykor, nem volt semmi különösebb családi botrány vagy nehézség, csak a gyerekek iskolába készülnek, a férjemnek rengeteg a teendője, és én is görgetem a feladataimat magam előtt, és beszéljek az otthon melegéről. Minden vagyok, úgy érzem, csak édesanya nem, csak az otthon ízét nem tudom jó magam előállítani, elkérni, megvalósítani, és az otthon melege. Tehát egy kicsit lesújtott, majd pedig az a hang szólalt meg Krisztián keresztül, az Isten igéjén keresztül, hogy milyen hálás lehetsz azért, Kati, hogy erről beszélhetsz. Mert legalább egy kicsit meg kell állnod, egy kicsit el kell csendesedned, egy kicsit végig kell gondolnod újra mindazt, ami mögötted van, s ami előtted, és teheted ezt velem, mondta az Isten, úgyhogy figyelsz az én szavamra. Úgyhogy ezzel az indulattal jöttem, és így próbáltam a gondolataimat egymás után felfűzni, és ezeket elmondani a testvéreknek. Egy biztos, hogy nőként olyan különös értékekkel áldott meg minket a mi Urunk, hogy a mi feladatunk az, ezt leírtam rögtön itt a legelején, hogy kialakítsuk és életben tartsuk az otthon melegét. Persze nem a magunk erejéből, persze nem a magunk bölcsességéből, hanem rátámaszkodva. És épp egy ismerős asszony testvérnek mondtam itt, hogy nem fogok új gondolatokat mondani, mert az Úr mindent elénk adott már, de hogy a gyerekeinknek is elismételjük újra és újra és újra azt, ami fontos, olyan jó nekünk is újra és újra végig gondolni azt, amire rendeltettünk, amire elhívott minket az Isten. Az én férjem, amikor otthon egy kicsit így felforrósodik a levegő, mindig azt mondja, hogy Kati, ez rajtad áll. Rajtad áll, hogy mi hogy vagyunk itthon. Rajtad múlik, hogy a gyerekek mennyire lesznek zűzik, és én is mennyire kapom fel a vizet. És mikor ő ezt mondja, ez engem mindig lesújt, mert úgy érzem, túl nagy az a feladat, amit elhordozhatok. De ugyanakkor pedig mindig egy önvizsgálatra indít, hogy igen, ha bennem nincs békesség, ez is átragad. Ha körülöttem nincs rend, ezt is megérzik az enyémek, és az otthonunk melege olyankor egy kicsit megkopik, egy kicsit a melege tényleg tova tűnik. Pedig az Isten mindent megad, és ezt szeretném leszögezni, hogy az otthon melegének a fenntartása sohasem az Úron múlik, mert ő mindent megad ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani az ő kegyelméből. Ez egyedül tényleg, és ez egy fájó beismerés, rajtunk áll, hogy mi mennyire fogadjuk el a vezetését, az oltalmát, a vigaszát, a dorgálását, ha ezt mi alázattal, engedelmesen elkérjük, fogadjuk az ő kezéből, akkor tudunk valamicskét tenni azért, hogy tényleg az otthon melege megvalósuljon. Mi neked, kedves testvérem, az otthonnak a melege? Mi adja neked azt a kis varást, azt a pluszt, amikor elcsendesedve azt mondod, igen, ez az, amire vágyom. Sok minden átfutott az agyamon és gondolataimon, és a kis csoportos beszélgetéseken talán ezeket a gondolatokat meg is tudjuk majd osztani egymással. És különös ez a 21. század, hogy a interneten beírja a kereső programba azt az ember, hogy az otthon melege, akkor milyen válaszok jönnek, és kandallókat lehet venni, kedves testvérek. Szebbnél szebbeket, drágábbnál drágábbakat, korszerűbbnél korszerűbbeket, mert sokan úgy vélik, az otthon melege egy jó kandalló múlik. Valakinek ezt jelenti, valakinek talán a közös játékot a szeretteivel, valakinek a csendet, valakinek a népes társaságot, vagy épp az egyedül létet. Nem tudom, miben tudjuk megélni és felfedezni az otthon melegét. Talán egy jó ízű nevetésben, egy őszinte beszélgetésben, nézve szeretett tárgyainkat otthonunknak falán, nem tudom, ki miben ismeri fel, érzi meg, tapasztalja. Egy biztos, hogy különböző helyről, különböző állapotból jövünk ide. Vannak közöttünk egyedülállók, akik még egyedülállók és már egyedülállók. Vannak idősek és fiatalok. És egészen biztos, hogy különböző élethelyzetben és életkorban más és más az, amin keresztül szól hozzánk az Isten. De egy valamin keresztül mindannyiunkhoz. És ezért vagyunk itt, az ő igéjén keresztül. És én ebből szeretném, az Isten igéjén keresztül szeretném megfogalmazni gondolataimat, hogy milyen választ találtam arra, hogy mi az igazán fontos, ha az otthon melegéről beszélünk. Három ige szakasz lesz majd az, amit együtt itt megvizsgálunk. A legelső az Rút könyvéből fog felhangozni. Innen a Bibliánk elejéről, mégpedig jól ismerjük ezt a történetet, szerintem többen egy pár gondolatot azért elmondanék róla. Ez a könyv úgy kezdődik, hogy elénk tárja egy családnak az élet útját. Ott van Elimélek és az ő felesége Naomi, és két fiúk, akik arra kényszerülnek a földjükön bekövetkező éhínség miatt, hogy elhagyják Betlehemet, és közel 10 évre átköltözzenek a szomszédos idegenbe, Moábnak földjére. Tudjuk azt sokan ott Moáb földjén, az alatt a 10 év alatt szörnyű csapások érik ezt az asszonyt, Naomit, hiszen meghal férje, majd meghal 2 gyermeke is, és csupán gyermekeinek idegen feleségei maradnak ott ővele. Egy régi történet ez, de ahogy elgondolkodtam, elcsendesedtem az ige felett, úgy éreztem, mai történet ez. Hiszen talán jó páran vannak itt a padok között, az asszony testvérek között, akik egyszer ugyanilyen döntést kellett, hogy hozzanak. Elmenni otthonról, elindulni az idegenbe. Talán terveztünk 1-2 évre, lettek évtizedek ebből, és talán nem minden úgy alakult, ahogyan emberileg mi elgondoltuk. Jöttek csapások, voltak emberileg legyőzhetetlennek tűnő akadályok. Régi történet, de úgy érzem mai történet. Hiszen hány és hány ember indul el a majd ott jobb lesz reményében. majd ott kolbászból lesz a kerítés, vágyjal a szívében. Régi történet, mai történet. Jön a kérdés, menni vagy maradni? Sokunk kérdése ez. A történet úgy folytatódik, hogy érték ezek a csapások Naomit, és akkor neki egy nagy döntést kell meghoznia, mégpedig, hogy hogyan tovább. És bár látszólag ez a történet Naomiról szól, meg aztán majd Rútról, meg Boázról, azt mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk, Isten gyermekeként, hogy a bibliai történetek sohasem csupán a benne leírt szereplőkről beszélnek, hanem mindig az Istenről, aki sokszor láthatatlan, aki sokszor rejtőzködő, mint a másik női könyvben, Eszter könyvében. De mindenütt ott van. Ahogyan ma már ez elhangzott, ő az, aki igazgatja az eseményeket. Ő az, aki vezeti az ő népét. Ő az, aki gondot visel az övéiről. Én azonban most Naomit szeretném kiemelni itt és most az otthon melegének, megízlelése, gondolatkörének kialakítása során. Mert mit tudunk meg erről az asszonyról? Olyan asszony, ő, kedves testvérek, aki figyel, akinek a füle érzékeny, mégpedig mire. Azt olvassuk Rút könyvének elején a 6. versben, hogy meghallja ez az asszony, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. Ez az asszony annyi mindent hallhatna meg a világban, ami körülötte van, de azt hallja meg, hogy otthon az Úr megkönyörült a népen, és otthon újra bőség van, és otthon újra az áldásukat el lehet venni az Istennek a kezéből. A mi figyelmünket is, kedves testvérek, olyan sok minden leköti, és olyan sok hiába valóság köti le. És annyira fontos szerintem, hogy ez egy nagyon apró üzenet, de mégis példaértékű, hogy mi az igazán fontosra, az Isten jelenlétére, az ő munkálkodó kegyelmére tudjunk felfigyelni, hogy ő ott van. Igen, voltak csapások, de most eljött a rendelt időben az áldásnak ideje. Meglátogatta az Úr az ő népét. Naomi egy olyan asszony, aki szerintem emlékszik az ígéretekre, hogy azt mondta az Úr, hogy irgalmasságot cselekszem veled, és el nem hagylak téged, és el nem veszítelek téged, és el nem felejtkezem rólad. Kedves testvérek, mi halljuk-e az Istennek eme szavát, vagy a sok-sok információ közepette a halló fülünk, pont a legérzékenyebb, a legfontosabb, a legszelídebb életmegmentő szót felejti el. Olyan asszony Naomi, aki figyel, bár rá nehezedett az Isten keze, megözvegyül, eltemeti gyermekeit, de mégis meghallja az Úr szavát. Egy olyan asszony is, ő ezt is felírtam, aki le tud mondani dolgokról. Aki megtanulja Isten pedagógiáján keresztül az ő iskolájában azt, hogy el kell tudni engedni dolgokat. Én azt gondolom, hogy nem csak rám jellemző az, de legyen, hogy magamról beszélek, hogy nagyon tudok ragaszkodni dolgokhoz. Ez kiderült most, mikor festettük a lakásunk 2 szobáját, és ki kellett pakolni, hogy mennyi felesleges dolgunk van. És pedig 7 éve lakunk ott, és mennyi mindent felhalmoztunk. Olyan sok mindennel van tele, nem csak az otthonunk, testvérek, hanem a szívünk, és sokszor a kezünk is ahelyett, hogy gyermekeink kezét fognánk. Naomi olyan asszony, aki tud elengedni, mert hogy ott áll, menyei szemébe néz, és azt mondja, hogy elbocsájtalak benneteket, nem kötlek magamhoz titeket, megtehetné, de még úgymond előttetek az élet. Előttem szívemben szomorúság, én hazaindulok, de ti menjetek. Ők maradtak neki, a 2 menye, és azt mondja, hogy menjetek utatokra. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezt is megtanuljuk az Istentől, és ez is kell ahhoz, hogy mi az otthon melegét valahol majd biztosítani tudjuk az életünk során, bármerre is járjunk. Hiszen ha emlékszünk Jézus szavára, amikor találkozik a gazdag ifjúval, azt mondja neki, hogy eredj, adj el mindent, és kincsed lesz a mennyben. Milyen fontos lemondani dolgokról, arról is, amihez görcsösen sok esetben ragaszkodunk. És higgyétek el, kedves testvérek, az Isten megmutatja, hogy mi az igazán szükséges a mi életünkben. Olyan asszony, ez a Naomi, ezt is leírtam még, aki hatni tud a környezetére. És Krisztina is utalt erre Abigail kapcsán, a felolvasott történet kapcsán, hiszen belenéz mennyei szemébe, azt mondja, nekik menjetek vissza tieitekhez, ez a ti földetek, ez a ti otthonotok, itt van nektek jövőtök, mert aki Naomival tart, annak sorsa jövője emberileg nézve teljesen bizonytalan. Aki vele megy, az nem a biztosba lép. Ezért azt mondja, maradjatok. De mégis tudjuk, az egyik menny ezt mondja, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová te mégy, hoda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el tőled. Idegen asszony szavai ezek, aki az Istent, aki az Istenről szóló csodás dolgokat Naomin keresztül tapasztalta meg. És mire rendelt minket az Isten, ó testvérek, ha nem erre, hogy legyünk olyan gyermekei, akik hatunk a környezetünkre. De mit látnak rajtunk a mieink sokszor? Az, hogyha mi elengedtük az Úr kezét, elengedjük az övékét is. Rút ragaszkodik, kioldhatatlan vágy lakozik a szívében, hogy Istennel és az ő népével közösségben legyen. Veled megyek, veled tartok, történjen bármi, hozzon bármit az élet. Lehet bizonytalanság, lehet sötétség, én akkor is veled és Isteneddel maradok. És azt gondolom, testvérek, ez a kulcs, a mai témánk kulcsa. Naominak van Istene, belőle táplálkozik, és az ő szeretetét adja tovább. És ezt az övéi megérzik. Az ő békessége keserűségén túl, az ő hite megtört lelkületén túl áthat Rútra. Kedves testvérek, mit tudunk-e ilyen gyermekei lenni a mi Istenünknek? Vannak közöttünk egészen biztosan egyedülálló asszonytestvérek, akik átélték a gyász fájdalmát, akik átélték a búcsú nehéz pillanatát, akik keresztet viselnek, de akik így is lehetnek. Olyan áldott eszközök Isten kezében, mint amilyen ez a bibliai asszony volt. Mert ő mindent megad ahhoz, hogy az otthonnak melegét, az ő jelenlétét mások számára is felismerhetővé tegyük. Az otthon melege, testvérek, nem a kandallón áll vagy bukik. Ez rajtad. Neked mennyire van élő, eleven kapcsolatod a mindenség Urával. Beengeded-e őt az életedbe, hogy minden más felesleges dolog kiszoruljon onnan. Vagy adsz neki egy piciny helyet, és a sok hiába valóság pedig ott marad. Az otthon melegének kulcsa szerintem ez. De jön egy másik történet, hiszen a vágy ott van a szívünkben. Szeretnék én is ilyen asszony lenni, hatni környezetemre, tudni elengedni dolgokat, és figyelni az Úr szavára. És akkor jön egy olyan történet, egy olyan igeszakasz a Bibliából, ami még talán egy kicsit könnyedebben érthető útmutatást ad nekünk arra, hogy na milyennek is kell lennie egy derék asszonynak. És a példabeszédek könyvének végéről, a 31. fejezetből fogok olvasni néhány igeverset, majd így mondani valóm közepette, ahol Károli Gáspár, szentírásunk fordítója, azt írta oda a szakasz tetejére, hogy na ez a derékasszony dicsérete. És ez valóban így van, kedves testvérek, mert abban a korban, amikor ez leíródott, ez úgy mondhatjuk, hogy a házasságra készülő fiatal asszonyok ABC-je, receptje, ezt kell figyelnetek, ezt kell betartanotok, és minden rendben lesz. Nagyon sok gyakorlati dolgot fogalmaz meg, amelyek így az idő előre haladtával már nem mindig ültethetőek át direkte a mában, de a teológiai gondolat örök, amit Isten a szívünkre akar helyezni. Abban az időben, amikor ez leíratott, az lányok mindent édesanyjuktól tanultak meg, amire szükségük lesz majd akkor, amikor asszonyá formálja őket az Úr. Itt áll tehát egy arany ABC, itt van egy recept, hogyan válhat valaki derék asszonyá. Mit mond ez az ige? Azt mondja el, mindenek előtt még általánosságában, hogy egy házasság az Isten szemében két ember kapcsolata, ez az én vesző paripám, egy férfi és egy nőé, erről beszél az ige. És azt mondja el, hogy igen, az asszony az, aki benne él a családban, és annak ő a dobogó szíve. És ez nagyon fontos, és szerintem sokan értjük, az asszony a család dobogó szíve. És hogyha baj van az ő szívével, ha kőszív az a szív, ha érzéketlen az a szív, ha süket az a szív, akkor baj van az otthonnal is. Arról is beszél ez a szige szakasz, hogy a férfi az, aki megy, aki kívülről veszi körül a családját, tudva a biztos hátteret maga mögött, és ez az ige arról beszél, hogy ez az egész pedig körül van ölelve az Úr védő karjával. Az asszony a dobogó szív, a férfi a külső biztonság, és mindekörül pedig ott az Úr szeretete. Mit tudunk meg erről az asszonyról? Bízik ahhoz az ő férjének lelke, ezt mondja mindenek előtt az ige. Olyan asszony a derékasszony, aki megbízható. Bizalom, megbízhatóság. Egy olyan érték, egy olyan kincs, ami nem csak a női lelkekből, nem csak a férfi lelkekből, hanem ebből a világból is sok esetben kikopik és eltűnik. A kapcsolatok négy alap pillérének azt tartják, hogyha az ember ismeri a másikat, ha ott van a szeretet, a tisztelet, és ott van a bizalom a szívben. Olyan asszony a derék asszony, akiben megbízhat az ő ura. Nem véletlenül olvastam fel a Zsoltárt az elején. Én oltalmam várom, ó Istenem, ha én bízom az Istenben, talán lehetek az ő kegyelméből olyan gyermek, aki megbízható társa az övének. Olyan asszony a derék asszony, aki szorgalmas, és nem csak azt mondja ez az ige, hogy fel kell még éjjel is, és eledelt ad az ő házának, hanem azt is elmondja ez az ige, testvérek, hogy amellett, hogy szorgalmas és munkálkodik, még örömmel is teszi azt, amit tesz. Hát és ez egy nagyon fontos dolog. Láttam, hogy ide is többen hoztak süteményt a szeretett vendégségre, és gondolom mindenki úgy készítette azt a szívét, ahogy azt a süteményt, ahogy mondani szoktuk, hogy a szívemet is beletettem. És szerintem minden ezen áll vagy bukik, hogy valóban, ha én azt örömmel, ha én azt odaadással, ha én azt szeretettel készítem, vagy így varrom meg a gyermekem ruháját, vagy így takarítok, és közben énekelek, és nem vagyok őrült, mert én sem tudom ezt mindig megvalósítani, de mikor örömmel sikerül végeznem a munkámat, azon sokkal több áldás van, testvérek. A derék asszony szorgalmas és örömmel dolgozik, és ezáltal látjuk már is melegségét árasztja Istennek az ő otthonába. Tehát szorgalmatos asszony, ki örömmel végzi feladatát, olyan valakiként mutatja be az ige, ha elolvassuk ezt a szakaszt, aki gondolkodni tud, aki tervezni tud, és milyen nagy ajándéka az Úrnak, szerintem sokunk nagy feladata ez, megtervezni nem csak a gyermekek programját, hanem a család programját is, és így vezetni a családot férjünk után, Isten után, az ő útján. Derék asszony mit mond róla, az ige megerősíti magát. Azt gondolom, testvérek, hogy sokszor elfáradunk, és ezt nem szégyen bevallani. Az az asszony testvér, aki azt mondja, hogy mindig jól vagyok, és mindig erős vagyok, és mindig készen állok, és mindig türelmes vagyok, szerintem nem mond igazat, nem csak környezetének, hanem önmagának sem. Az a valaki viszont, aki bemeri vallani, hogy meg tudok erősödni. El tudok gyengülni, de talpra tudok állni. Elestem ugyan, de felkelek, az Úr az én világosságom. Vagy azt kimondom olykor, mint Illés, hogy elég, de aztán jön a másik, igen, az Új Szövetségből, Pál apostol tollából, igen, elég néked az én kegyelmem. A derék asszony megerősíti magát, neki gyűrkőzik a munkának, itt pontosan ez áll, felköti ruháját, és újra el tud indulni, nem a maga erejéből, Istenre támaszkodva. A derék asszony adakozó, és testvérekhez is olyan jó, megnyitja kezét a szegényeknek, kezeit nyújtja a szűkölködőknek, hogy ez nem pénzkérdés, hanem annak a kérdése, hogy tudom, hogy amin van, azt kaptam, és tudom, hogy semmi sincs úgy, hogy ne az Úr kezéből jönne. És lehet, hogy a másiknak nem pár forintra van szüksége, hanem arra, hogy belenézzünk a szemébe. Arra, hogy meghallgassuk, hogy együtt imádkozzunk vele, vagy együtt sírjunk, vagy együtt nevessünk, vagy csak üljünk csendben, és ne legyen egyedül. Olyan fontos, hogy a derék asszony, azt mondja az ige, adakozó, megindul mások elesettségén. És az is fontos, amit leír itt az ige, és erről néha én elfeledkezem a kis kócos hajammal, és éppen csak kész vagyok, és indulok, hogy a derék asszony ad magára, és ezt is nagyon fontos, hogy az ige elénk tárja, hogy igenis, ez is egy ajándéka az Istennek, hogy lehetünk nők. És nem szégyen vonzónak lenni az enyémek előtt, és szépnek és ápoltnak lenni az enyémek előtt, ez is ajándék. De olyan sokszor ez is veszendőbe kerül, és tudjuk, hogy nem ez adja az ember értékét, de ha az ige beszél róla, az Isten fontosnak tartja, hogy ez leírattassék, akkor talán érdekes, vagy érdemes ezen is elgondolkodni. Azt mondja az ige, hogy a derék asszony nevet a holnapra, tud nevetni. Tudja, hogy jó kezekben van a ma, és jó kezekben van a holnap. És én nagyon fontosnak tartom, testvérek, azt, hogy a derű áthassa a mi életünket. Olyan sok mindent megold. Olyan sok mindenen átsegít. Azt, hogyha nevetni tudunk. És hogyha ez a nevetés szívből jön. És azt is írja a Zsoltáros egyhelyütt, hogy amikor megtapasztalták Isten szabadítását, megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk vígadozással. És ennek az igének az a folytatása, hogy akik látták, hogy nevet az Isten népe, azok így szóltak, a pogányok ezt mondták, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. És itt megint az van, amiről már említést tettem, hogy mások látják, hogy ki tölti be a szívemet örömmel, és hogy kié vagyok. Kedvesen tanítja a derék asszony az övéit, figyel gyermekeire, figyel társára, akik látják, boldognak mondják. Ezt írtam ide, hogy ragyog és tündököl. Sokszor megkopik a mi fényünk. Sokszor tényleg úgy érezzük, túl sok, és én túl kevés vagyok. De kedves testvérek, itt jön az Úr ölelő karja, ami egybe tartja ezt az egészet. Mert a szakasz nem az elejéről olvastam, és a végén még nem is hangzott el. Azt írja a Szentíró, hogy család a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának. Az a értékes asszony, az a drágább, az igaz gyöngyöknél értékű nő, aki Istené, aki az Úrra figyel, és akinek Istenben békessége van. és aki tőle kér el mindent, és aki neki köszön meg mindent. És ez is olyan fontos, a hálaadás, testvérek. Igen, tőle van a derű, az erő, a társam, a gyermekeim, a türelmem, a megbocsájtani tudásom, mindenem. Ő adja ezt nekem, én az övé vagyok. Ez a legnagyobb kérdés, mert az otthonnak melegét nem én adom, hanem rajtam keresztül az Isten. Van helye az életemben. És jön egy harmadik történet, az első egy özvegyasszonyról szól, tehát Naomiról, a második a derékasszonyról, akinek gyermekei vannak és férje. Mind a kettő Istenben volt gazdag. A harmadik történet Lukács evangéliumában van, Lukács saját anyaga ez. A tizedik fejezet végén két asszonyról, két nőről olvasunk, Máriáról és Mártáról. Ők egyedülállóak. Itt legalábbis az ige, és amit tudunk róluk, azt írja, hogy testvérei egymásnak, de nincsenek gyermekeik, nincs férjük őnékik. Mit tudunk róluk? Azt tudjuk, kedves testvérek, hogy az Úr Jézus azért jött erre a világra, hogy az emberek által épített falakat lerombolja. És Mária és Márta története előtt ott van az irgalmas samaritánus története, és amikor hallgattam a házi feladatot elkészítő asszony testvér bizonság tételét, ugyanez jutott eszembe, hogy itt is arról beszél az ige, hogy rombolódjék le az emberek által felépített fai alapon ott hatalmaskodó fal ember és ember között. És itt a Mária és Márta történetben pedig nem a fai alapon történő megkülönböztetés ellen szól az Isten, hanem arról, és nem vagyok én emancipációs mozgalmi vezető, hogy a nő is fontos és értékes tagja a társadalomnak. Mert Jézus korában ez nem így volt. És Mária és Márta története ismerjük. Jézus elmegy hozzájuk, ez a két asszony ott van, várja, fogadja a mestert, és Mária oda telepszik a mester lábaihoz, és hallgatja az ő beszédét, az ő tanítását. Jézus korában egy nő nem hallgathatta a tanítókat. Jézus korában nem volt helye a tanítói alkalmakon egy nőnek. Ő hátrébb soroltatott ember volt. És mit tesz Jézus? Jön, belép, és engedi. Sőt, én azt gondolom, tekintetével magához hívja az övéit, a samaritánusokat, mában a cigányokat, férfiakat, nőket egyaránt. Mária ott ül, Márta pedig a konyhában tesz-vesz. Nem tudom, hogy kikihez hasonlít az itt lévő testvérek közül, annyit tudunk, hogy tehát Jézus belép az otthonukba, és ezért mondtam, hogy ugyanezzel a szeretettel, ezzel a határozottsággal, ezzel az erővel és ezzel a hatalommal akar belépni a te, az én otthonomba is. Eljön és tanítja a háza népét, Máriának, Mártának, Mária ott ül és hallgatja őt. És egyszer csak nyílik az ajtó, és jön Márta nagy sebbel, lobbal, határozottsággal, és megdorgálja a testvérét, és megdorgálja az urat is, mégpedig így. Uram, nincs arra gondolt, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak. Mondjad azért néki, hogy segítsen nekem. Évekkel ezelőtt, amikor ezt a történetet egyszer magyaráztam, talán egy biblia órán, akkor adta az úr a felismerést, hogy van itt egy görög szó. Egy olyan görög szó, ami a szüntelen való szolgálatra utal. Mert azt mondja Jézus, hogy szorgalmas vagy, és sokra igyekszel, Márta, szüntelenül szolgálsz. De az a szó, ami itt áll, azt tudják, mit jelent, testvérek? Szétforgácsolódni, darabokra hullani, lekötni magát valamire az embernek. Olyan dologra fókuszálni, ami ott és akkor igazából nem fontos. És én néha érzem ezt a szétesettséget, ezt a szétforgácsolódást, és nem kevékedek ezzel, és nem azt mondom, hogy ez a jó, hanem beismerés, fájó beismerés ez, hogy ilyenkor is az Isten tükröt tart elém, hogy mi is az igazán szükséges dolog. Márta mondja, miért nem utasítod őt? Jézus szól, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de mindeközben szétforgácsolódsz. Mindeközben elfeledkezel a legfontosabbról, mégpedig én rólam. Az a pillanat ott, amikor Jézus belépett Mária és Márta otthonába, az nem a finom falatokról szól csupán. Fontos, készüljünk. Derékasszony dicsérete hallottuk, amikor meglátogat minket az Isten. Egy Isten tiszteleten, egy csendes imádságban, egy rádión keresztül felhangzó csodás keresztény énekben, akkor ott egy a szükséges dolog, ráfigyelni, hallani, hallgatni, elkérni, mi az, amit cselekednem kell. Nagyon közel áll a szívemhez a vak Bartimeus történetében olvasható egymondatos kis imádság a Bartimeusnak, amikor megkérdezi tőle Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjem. Bartimeus annyit mond, Mester, hogy lássak. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy ha az otthon melegének titkát fürkészük és kutatjuk, akkor ugyanezt az imádságot kell őszinte szívvel kimondanunk a mi Istenünknek, hogy Atyánk, adj nekünk látó szemeket, hogy észrevegyük a Te jelenlétedet, hogy oda tudjunk kuporodni a Te lábaidhoz lélekben, és inni tudjuk a Te szavaidat, hiszen a Te szavad élet és lélek, és ez tart meg, és ez ad erőt, ez áraszt meleget, és ez az, ami igazán hatni tud ebben a világban. Mi adja az otthon melegét? Maga az Isten, kedves testvérek. És ezért hangzott a Zsoltár az elején, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Adja az Úr, hogy mindig ő lehessen erőforrásunk, és rajta keresztül munkálkodhassunk a mieink között, otthonunkban, gyülekezetünkben, és ebben a világban. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan hálásak lehetünk az ige tükréért, amit elénk adsz, amiben olykor nehéz belenézni, hiszen nem csak erényeinket mutatja az meg, melyek a te kegyelmedből bőven adatnak, hanem rámutat a te igéd a mi fogyatékosságunkra, a mi hiányosságunkra is, arra, hogy egy az igazán szükséges dolog. A veled való élő közösség, legyünk egyedül, éljünk családosan, viseljünk terheket, hogy legyen épp önfeledten boldog a mi életünk. Te vagy az, akiről soha, semmilyen időben nem szabad, hogy elfeledkezzünk, hiszen te vagy várunk, te vagy oltalmunk, te vagy bizodalmunk, te vagy jó pásztorunk, aki a kitaposott ösvényem vezeted a tieidet. Istenünk, úgy szeretnénk mi is hatni környezetünkre, úgy szeretnénk hegyen épített városokká lenni, és sóvá ebben az ízetlen, íztelen világban. Mi kell ehhez? Tudjuk, kevés a mi akaratunk, kevés a mi feletté való bölcselkedésünk, kevés mindaz, amit emberileg mi gondolunk el és próbálunk megtenni. Ehhez te magad kellesz. Ezért fohászkodunk most azért, ó Istenünk, hogy lelked által erősítsd meg szívünkben azt a hitet, azt a bizodalmat, azt a reménységet, melyet te táplálsz lelked által. Add, Atyánk, hogy még inkább megerősödve tudjuk szolgálni a mieinket, a te akaratod szerint addig, amíg megtartasz itt ebben a világban. Add, hogy ingyen adjuk azt, amit ingyen kaptunk te tőled, szeretetedet, türelmedet, békességedet. és hát, hogy soha ne feledkezzünk el arról, amit te odaadtál, érettünk, hogy nekünk életünk legyen. Azt a legdrágábbat, az Úr Jézus Krisztust, akinek elfogadásával minden a miénk lehet. Így imádkozunk most együtt, egy szívvel, egy lélekkel, ó Istenünk, azért, hogy te töltsd be mennyei erővel, felülről jövő bölcsességgel, segíts a megtört szívűeknek keresztjük hordozásában, ó Istenünk. Te légy a betegek gyógyítója, a megerőtlenedettek gyámolító ura, mindannyiunk áldott orvosa, ó Istenünk, te légy megváltó urunk, akit mindig lássunk, akinek lélekben mindig akarjunk közelében lenni. Így áld meg ezt a napot, köszönjük, hogy életre hívtad és élteted ezt a kezdeményezést, ó Istenünk. Te, kinek hallgatod imádságainkat, legyen ezért áldott a te szent neved, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.